Folytatódik az aréna vendégünk továbbra is Hiller István oktatási és kulturális miniszter, akivel a hírek előtt a felsőoktatásról beszélgettünk, és azt hiszem, hogy a felsőoktatás kapcsán megkerülhetetlen az úgynevezett képzési hozzájárulás, vagy a tandíj kérdése. Nagyon sokan megint csak azt mondják, hogy az esélyegyenlőtlenséget konzerválja, sokan kiszorulhatnak éppen ezért a felsőoktatásból. Készültek is számítások, az ellenzéki oktatáspolitikusok számításai szerint például egy 3 éves képzés utáni alapdiploma is olyan 500 000 forintot kóstálna, de vannak olyan számítások is, miszerint a pedagógus képzés évi 300 000 forintba kerülne, és az orvosi karokon pedig milliós nagyságrendű lehet egy esztendei képzés. Milyen nagyságrendű kiadásra lehet számítani, vagy kell számítani ezeknél a családoknál, fiataloknál?
A képzési hozzájárulás hasonlóképpen a színvonalcentrikus felsőoktatásnak egy része. Igazat adok azoknak, akik azt mondják, hogy ha csak ezt a döntést hoztuk volna meg, az édes kevés, és nem kapcsolódik másokhoz. De minthogy más döntéseket, az előbb említetteket is meghoztunk, azt gondolom, hogy nyugodtan állíthatom, ez egy egész, ennek az egészen belül van jelentősége és értelmezése a képzési hozzájárulásnak, ha tetszik, a tandíjnak. Először is fontos elmondani, hogy a befizetett hozzájárulási díjból a magyar állam, a magyar költségvetés egyetlen egy fillért nem kap. Ez mind ott marad az intézménynél. A befizetett tandíjnak meghatározott aránya minimum 1/3, maximum fele, az intézmény infrastruktúrájának fejlesztésére fordul, nagyobbik része pedig maximum 2/3 tanulmányi ösztöndíjként visszamegy a hallgatóhoz. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy egy szegényebb családból érkező, ám jól teljesítő és jó eredménnyel az évet záró egyetemista több pénzt kap, mint amennyit a jelenlegi rendszerbe. Megfordítva is igaz a dolog. Egy vagyonosabb családból érkező, ám rosszul teljesítő kétségtelenül fizet. De én ezt vállalom. Tehát vállalom azt, hogy ez nemhogy az esély különbségeket növeli, hanem épp fordítva, ez egy igazságosabb rendszer. A teljesítmény alapján tehát többet vehet ki, többet kap a befizetett összegből, aki viszont nem teljesít, az fizet. Másrészt megteremte a költségtérítéses képzés és az államilag támogatott képzés közötti kapcsolatot. 15%-a a hallgatóságnak, akit költségtérítéses képzésre vettek föl, de a legjobban teljesít, bekerülhet az állami támogatott körbe. Az is igaz, hogy aki az állami támogatotti körből a leggyengébben teljesít, az költségtérítéses képzésben folytathatja. Nem volt annál merevebb és igazságtalanabb, mint hogy valaki mondjuk egy érettségi időszakba produkált egyfajta szintet, aztán függetlenül attól, hogy végezte a tanulmányait az egyetemen, maradt az államilag támogatott képzésben, ha a leggyengébben teljesített akkor is, amiatt az egy hét miatt, vagy éppen a költségtérítéses képzésből, azért, mert volt neki, tegyük föl, egy rossz hete annak idején, semmiképpen nem tudott följutni az államilag támogatott. Hadd idézzem vissza a felsőoktatási kerekasztalt, hiszen részképzésről az elmúlt évben, meg mindmáig nagyon sok beszélgetés és sok vita folyt. De sikerült kialakítanunk a hallgatói juttatásoknak egy olyan rendszerét. Ebben benne van a részhozzájárulás, a tandíj is, amelyet a felsőoktatási kerek minden tagja, minden résztvevője aláírt. Tehát az a rendszer, amely magába foglalja a tandíjat, az a felsőoktatás minden szereplője részéről elfogadást nyert. Én úgy érzem, hogy itt egy olyan időben meghozott döntésről van szó, hiszen ez 2006 nyara maga a döntés, és 2008-ban kell először fizetve kap a jó teljesítményt mutató magasabb ösztöndíjat, amelyik amennyi idő nem csak elég volt a kimunkálásra, hanem arra is, hogy ezeket a vitákat lefolytassuk.
Beszéltünk a felsőoktatási intézmények finanszírozásának átalakulásáról. Korábban volt egy felvetés vagy egy javaslat, éppen az ön elődje Magyar Bálint, aki most fejlesztéspolitikai államtitkárként tevékenykedik, fogalmazta meg, hogy valamilyen módon akár utat lehetne nyitni a felsőoktatás privatizációja előtt. Ő azt vetette föl, hogy gazdasági társaságokká lehetne alakítani a felsőoktatási intézményeket. Gondolkodnak esetleg ebben a közeli vagy távolabbi jövőben, vagy ez lekerült a napirendről?
Én nekem nem tisztem a Magyar Bálint szavait magyarázni, de a korrektséghez hozzátartozik, hogy privatizációról ő nem beszél. De hogyha ön fölveti ezt a kérdést, akkor erre nagyon világos, egyszerű és egyértelmű a válaszom. Én a felsőoktatás privatizációját nem támogatom, sőt ellenzem. Az államnak helye és szerepe van a magyar felsőoktatásban. Erről a szerepről, erről a finanszírozási szerepről, megrendelői szerepről beszéltünk a korábbiakban is. Ugyanakkor annak meg látom a helyét, hogy felsőoktatási intézmények elsősorban azok, ahol jelentős kutatói potenciál van. Együttműködjön külső vállalkozásokkal, és közösen hozzanak létre ilyen jellegű vállalkozásokat, társaságokat, ahol egy kutató egyetem, kutató intézmény beleviszi a szellemi aportját, a tudását, a külső vállalkozás hozza az infrastruktúrát, és ebben nyilvánvalóan előnyös lépéseket lehet tenni. De nem támogatom a magyar felsőoktatás privatizációját, nem csak azért, mert fölöslegesnek látom, hanem azért sem, mert a magyar felsőoktatás finanszírozásában az állam olyan jelentős szerepvállal ebben a bizonyos 200 akárhány milliárd forinttal, hogy ezt kiváltani, akár csökkenteni, életveszélyes a magyar felsőoktatás színvonalának végzetes romlásához vezetne. Abban a rendszerben, amit azonban mi csinálunk és mi folytatunk, most is a törvénymódosításban ilyen jellegű gazdasági együttműködést, az innováció oktatásfejlesztés tekintetében nem csak, hogy kívánatosnak tartunk, hanem kimondottan kezdeményezők vagyunk, ez színvonal emelkedéshez fog vezetni.
Volt egy másik felvetés vagy javaslat még ebben a vitában, ez Bokros Lajos korábbi volt pénzügyminiszter részéről hangzott elő. Azt mondta, hogy az egyetemi oktatókat ki kellene vonni a közalkalmazotti státuszból, és úgy teljes egészében lekerült napirendről. Viszont azért egyetemi oktatók változás, amit most a felsőoktatási törvénymódosítás vélhetően majd keresztül visz, jelesül azt, hogy egy intézményi akkreditációhoz kötik az egyetemi tanárok állását.
Kérem, engedjen meg egy mondatot a Bokros-féle vitairatról, mert nem lehet azt mondani, hogy én vagy a minisztérium, a szakállamtitkárság ezt a vitairatot egy az egybe elutasította, vagy éppen támogatta volna. Mert egyébként nem önmagában egy vitairat, hanem különböző felvetések voltak. A közalkalmazotti státusz ügyében pedig a teljes közalkalmazotti státusz, és nem önmagában a felsőoktatási közalkalmazotti státusz áttekintése az, ami nyilván napirendre fog kerülni. Ezen belül nyilván majd mérlegelni kell, hogy mi az irány. Most a közeljövőben ez a státus, tehát a felsőoktatási dolgozók közalkalmazotti státusza nem fog megváltozni. Ami másfajta felvetést illet, minden olyan dolgot, például a egy oktató, egy egyetem elvét és ide sorolom, ami a minőséget emeli, azt tudom és támogatom. Miről van szó? Arról van szó, hogy a tudományos normatívánál, magyarul az állami finanszírozás egy részénél, meg az akkreditációnál, amikor az egyetemek, felsőoktatási intézmények átvilágítása, minősítése történik, akkor egy professzort, egy minősített oktatót, egy tudományos fokozattal rendelkező oktatót csak egy intézménynél lehessen figyelembe venni. Én miattam taníthat még más helyen, csak éppenséggel az intézmény ott ezt nem fogja tudni elszámolni. Magyarul finanszírozási eszközökkel azt kívánjuk elérni, hogy egy jelentős és színvonalas professzor egy intézményhez kötődjön, ez az intézmény nevét, presztízsét, súlyát emeli, ugyanakkor annak valóban nem volt már értelme, hogy megosztva az álláshelyek, a felsőoktatási intézmények színvonalát csökkentve járjanak úgynevezett intercity professzorok. Ez a rendszer, aminek most sok eleméről beszélünk, és összekapcsolódik. A tandíjügye, a finanszírozás kiszámíthatósága, hosszú távú tervezhetősége, vagy éppen az oktatói minősítés együttesen mind abba az irányba mutat, hogy Magyarországnak a felsőoktatás színvonalára kell összpontosítania, így tud részt venni sikeresen abban a versenyben, amelyben egyébként a felsőoktatás egészen mozog.
Miniszter úr, ennyi fért a műsoridőbe, sajnos színházról, filmről, a magyar kultúra külföldi megjelenéséről már nem tudtunk beszélni, úgyhogy ezekben a témákban majd visszavárjuk.
Köszönöm. Szívesen eljövök, és köszönöm a meghívást.